Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 331. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük meg. 331. dicséretünk első versét énekeljük. A nagy király jön. Kedves testvéreim, és a 367-es dicséretünket énekelve folytassuk virágvasárnapi istentiszteletünket, a 367. számú dicséretünkből az első három verset énekeljük, emeljük Jézushoz szemünk.
Szemünk, jön, mert király, így ő
testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, melyet ezen a mai napon G. Szabó László presbiter testvérünk olvas közöttünk, a Heidelbergi K.T. 13. úrnapjának kérdéseiről és feleleteiről van szó, amelyek a mi hitvallásunknak, az apostoli hitvallásnak a magyarázatát képezik, és azon belül is annak, amit a Fiú Istenről, azaz Jézus Krisztusról vallunk.
Miért nevezünk Krisztust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk? Azért, mert egyedül Krisztus Istennek az örök, természet szerint való fia, minket ellenben Isten ő érette, kegyelemből fogadott gyermekeivé. Miért nevezed őt mi Urunknak? Azért, mert ő minket testestől, lelkestől, a bűnből és az ördög hatalmából, nem aranyon vagy ezüstön, hanem drága vérén megváltván a maga tulajdonává tett.
Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom közöttetek és előttetek, úgy, ahogy írva található, Jézus virágvasárnapi bevonulásának története Máté evangéliumának 21. fejezetében. Máté evangéliumának 21. fejezetéből az első 17 verset olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarata csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a proféta mondása: mondjátok meg Sion leányának, ímé királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: ki ez? A sokaság ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket akik a templomban ezt kiáltották, Hozsanna a Dávid fiának, haragra lobbantak és így szóltak hozzá, hallod, mit mondanak ezek? Jézus így válaszolt nekik, hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget. Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Isten áldó kegyelme, az ő szent lelke legyen és maradjon közöttünk, hogy megértessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, olyan sok jósággal veszel bennünket körül, mi ebből csak keveset látunk, kevésért vagyunk hálásak, pedig minden egyes pillanata életünknek a te ajándékod. És így köszönjük meg azt, hogy éltettél, éltetsz bennünket, és minden bizonnyal hihetjük, hogy célod van azzal, hogy bennünket most ide vezettél, a te házadba, a veled való közösségre. Köszönjük a te igédet, amely megszólalt és megszólal közöttünk, amelyen keresztül szólsz és tanítasz bennünket, és köszönjük te neked, hogy megnyithatjuk szíveinket mindezek előtt. Cselekedd is meg velünk, hogy igaz, buzgó szomjúság támadjon bennünk a te dolgaidra, a te dolgaidnak befogadására, megértésére és megcselekvésére. Köszönjük, hogy szent lelked által meg tudod ezt velünk és közöttünk cselekedni. Tedd is ezt meg, hogy a te hozzánk való jöveteled, közöttünk való léted ne ítéletünkre legyen, hanem hadd legyen áldássá mindannyiunk életében. Így őrizz és tarts meg bennünket, s vonj magadra a mi figyelmünket, szenteld meg életünknek ezen óráját, segíts, hogy mi is megszentelhessük azt te neked. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 312. dicséretünk első és harmadik versét énekelve készüljünk. A 312. dicséretünk első, valamint harmadik versét énekeljük. Várj, ember szíve készen. Isten igéjét Máté evangéliumának 23. fejezetéből olvasom. Máté evangéliumának 23. fejezetéből a 38. verset, Jézus Krisztus szavai ezek. Ímé, elhagyottá lesz a ti házatok. Kedves testvérek, virágvasárnap van, és ez az alkalom az úgynevezett nagy hétnek a nyitó alkalma. Visszaemlékezünk ilyenkor Jézus virágvasárnapi bevonulására, arra az eseményre, amikor ő újra megjelent Jeruzsálemben. Nem először járt ott Jézus, és most, amikor elolvassuk az ő történetét, akkor azt látjuk, hogy soha így még Jézus nem jött sem Jeruzsálembe, sem máshová. Most egészen másként megy végbe az ő fővárosba való jövetele erre az ünnepre. Nagy tömeg veszi őt körül, ez talán nem furcsaság, ez elő szokott fordulni Jézussal, de ez a tömeg most élteti őt, azt hirdeti róla ez a tömeg, hogy ő Dávid fia, a messiás, a szabadító, akit régóta várnak, éltetik őt, és Jézus mindezt hagyja. Megkérdezhetnénk, hogy miről van itt szó. Azt megérthetjük, hogy a tömeg eljut erre a fölismerésre, hiszen Jézus annyi csodát tett, olyan egyedülálló az ő eddigi szolgálata, hogy megértjük azt, hogy az emberek úgy gondolják, hogy Jézus a messiás, de kevésbé értjük azt, hogy Jézus miért engedi ezt. Ez egészen idegen Jézus eddigi szolgálatától, amit az evangéliumban róla olvastunk. Jézus hagyta, hogy őt emberek kövessék, tanította őket, de soha nem járult eddig hozzá ahhoz, hogy sztárt csináljanak belőle. A mai ember biztosan arra gondolna, hogy Jézus megszédítette a népszerűség, és hirtelen valami önmutogatásba kezdett ezen a ponton, ott a fővárostól néhány kilométerre. Vagy talán arra gondolhatnánk, hogy valaki súgott neki, hogy itt az ideje annak, hogy megkezdődjék a kampány. Elég nagy már a népszerűség, és most még egy kicsit a dolgoknak alá kell fűteni, hagyjad, hogy örüljenek neked az emberek. De akik ismerjük nagy hét további eseményeit, tudjuk, hogy erről szó sem volt. És ezért is érdekes kérdés az, hogy mi az, ami itt történik valójában? Mi az, ami itt történik valójában? Egy dolgot mondhatunk, hogy annak, ami most másként történik, nagy látványosság mellett, annak minden bizonnyal célja van. Célja van. Isten nem céltalan ebben a világban, Jézus sem céltalan járta Izrael országát, északról délre, keletről nyugatra, vagy éppen fordítva, mindig volt célja. Tudatos volt Jézus. Akkor minden bizonnyal ennek a mostani eseménynek is van valami célja. És virágvasárnapon nagyon fontos dolog az, hogy mi, akik ettől az eseménytől már nagyon távol vagyunk, megértsük Jézus célját, vagy céljait. Mert ma csak egy dologról fogunk beszélni. Az evangélisták ugyanis lejegyzik azt az okot, amely miatt Jézus a közélet fókuszába lépett ezen az ünnepen. Több oka is volt ennek, de van egy olyan ok, amit minden evangélista lejegyez, ez pedig kétségtelenül Jézusnak a templomi fellépése. Az a fellépés, amelyet itt elolvastam, amely együtt szerepel az ő jeruzsálemi bevonulásával, attól elválaszthatatlanul. Az ünnep miatt Jeruzsálemben óriási tömeg van most együtt, zarándokok Palesztinából és Palesztinán kívülről. Az Isten tisztelet, ma így mondanánk, hogy teljes fordulatszámon működik. Mindenki készül a zsidók legnagyobb ünnepére, a Páska ünnepre. Mindenki örül, örülnek a zarándokok, akik megérkeztek Jeruzsálembe, és újra látják a templomot. És fáradoznak azon, hogy Istennek tetsző áldozatot mutassanak be. Örülnek a helyiek, a jeruzsálemiek. Nem csak azért, mert ez némi haszon, hogy odajön egy csomó zarándok, hanem azért is, mert nehéz idők járnak Palesztinában. A Rómának meg lehet mutatni, hogy vagyunk és létezünk, hogy ez a nép élni akar, hogy ez a nép mégiscsak egy. És amikor megjelenik Jézus, ott a templomban, ebben a nagy ünnepben, ebben a feldobottságban, ebben a magas fordulatszámban zajló Isten tiszteletben, akkor olyan, mintha belerondítana ebbe az ünnepbe. Jézus elkezd intézkedni a templom előcsarnokában, és az, amit tesz, úgy hat, mint ahogy szokták mondani, mint amikor az elefánt bemegy a porcelánboltba. Hát ez a Jézus nem örül az ő népével együtt. Hát ő neki nem fontos az Isten tisztelet? Nem fontos neki az, hogy olyan sokan messziről odaérkezve kifejezik azt, hogy nekik fontos az Isten, fontos a népük, fontos a főváros? Mit csinál ez a Jézus? Azt olvassuk, hogy a templomban árusító és vásárló embereket kiűzi. Nem csak azokat, akik ott árusítanak, hanem azokat is, akik tőlük vásárolnak. Aztán azt olvassuk, hogy fölborigatja a pénzváltók asztalait és a galamb árusok székeit. Gurul a sok pénzérme, ami a római birodalomban forgalomban volt, de a templomban csak egyféle pénzérmével lehetett fizetni, és a pénzváltók ezt a műveletet hajtották véghez. Repkednek a galambok, amelyeket áldozati célokra tartottak ott. Valami furcsa dolog történik itt. Fölmerült ott is néhány kérdés Jézus idejében, és amikor az evangéliumokban elolvassuk mindezt, akkor még több kérdés születhet meg bennünk. Az akkori emberek elsősorban azt firtatták, hogy Jézus honnan veszi a bátorságot, milyen alapon szól bele abba, ami ott a templomban zajlik. Ki hatalmazta őt fel? Emögött, az akkori kérdés mögött az áll, hogy a templom rendjéért a főpapok és a papok voltak a felelősek. És a templom rendjéért alkalmazták azt a kis különítményt, akik a templom rendőrei voltak. És furcsa volt az, hogy Jézus, aki nem volt papja a jeruzsálemi templomnak, de még csak Izrael népének sem, odaérkezvén elkezd rendezkedni. Milyen alapon teszi ő ezt? Jézus feltehetőleg egy olyan rendet bont meg, ami abban az időben, de különösképpen talán az ünnepek forgatagában teljesen megszokott volt, hogy a vásárosok és a vásárlók a templom előcsarnokában üzleteket bonyolítanak. Azért, hogy az Isten tisztelet szépen és jó rendben menjen végbe. Az akkori emberek megkérdezik ezt Jézustól, te milyen alapon szövegelsz ebbe bele? Te milyen alapon, milyen hatalommal mersz kezet emelni az itteni rendre? Ma még több kérdésünk van, amikor ezt a történetet elolvassuk, hiszen azt is szeretnénk tudni, hogy milyen céllal teszi ezt Jézus. És megfogalmazódott bennünk még egy kérdés, az a kérdés, hogy miért nincs ellenállás? Ha ez a templomnak a bevett rendje, ha van ott templomrendőrség, ha ott vannak a felelősök, akkor miért nincs ellenállás? Azt olvasjuk, hogy Jézus szabadon távozik a templomból. Miután ezt megteszi, elmegy este ki Jeruzsálemből. Nem azért, mert űzik, hanem azért, mert így dönt, hogy most kimegy a tanítványaival Jeruzsálemből. Kedves testvérek, ha sorba haladunk, mindent meg fogunk érteni. És meg is kell értsük ezt. Hiszen Jézus maga megmagyarázza nekünk mindazt, amit ő tesz. Milyen felhatalmazása van? Milyen alapon rendezkedik? Ő maga mondja, kérdések nélkül, így olvastuk a 13. versben, azt mondja Jézus, az én házam. Ez az én házam. Ez az imádság háza. Testvérek, amikor ezt halljuk, hogy Jézus azt mondja, hogy ez az én házam, és amikor ezt hallották a zsidók, akkor valószínűleg fölmerült bennük, hogy Jézus, hát ez valóban a te házad? De mi úgy tudjuk, hogy ezt a házat Herodes építette. 46 éve épül, szépül ez a templom a mostani pompájában, majd később mutogatják is Jézusnak, azt olvassuk. Mi az, hogy ez a te házad? Hát ez a mi adónkból van, a mi pénzünkből van. Jézus azt mondja, az én felhatalmazásomnak az az alapja, hogy ez a ház az én házam. És ez alatt nyilván Jézus nem azt érti, amit mi emberek ilyenkor rögtön érteni szoktunk, és amit nehezményezünk is. Jézus nem azt mondja, hogy ő a kövek birtokosa, hanem sokkal inkább azt mondja, hogy ő annak a tartalomnak a birtokosa, ami miatt ez az épület, a jeruzsálemi templom ott áll a templom hegyen. Azt mondja Jézus, a tartalomnak én vagyok a birtokosa. Ha nem volna tartalom, nem volna itt ez a ház. Ha nem volna Isten, akkor nem volna itt az Istennek háza, az Istennek temploma. Mert az a ház nem a zsidók temploma, nem Jeruzsálem középülete, hanem az a ház az Isten háza. Az Isten háza. Az a ház, ahol az Isten szava szólal meg. Hosszú évszázadok óta. És az a ház, ahol az Istent lehet tisztelnie azoknak az embereknek, akik az Istent tisztelni akarják. Ez a ház egy találkozási pont. Egy olyan találkozási pont, ahol az Isten szavára, a vele való közösségre, és az isteni javakra, ajándékokra szomjazó emberek találkoznak Istennel. Ez a ház egy találkozási pont, ahol Isten lehajol azokhoz, akik szomjazzák őt. Itt tehát Isten az emberrel, és ember az Istennel találkozhat. Jézus azt mondja, ez a ház az én házam. Éppen ezért ebben a házban Istent közvetíti minden. Minden. Itt ő található meg abban az esetben, ha minden abban a rendben megy végbe, ahogyan ő azt megparancsolta. A jeruzsálemi templom rendjét, testvérek, nem emberek találták ki. Ugyanúgy, mint ahogy a templomot megelőző szent sátor rendjét sem emberek találták ki, hanem az Isten jelentette ki, hogy ebben a házban, vagy korábban abban a sátorban minek kell végbe menni. És az Isten azért határozta meg a rendet, hogy az ember felé közvetítse a templom rendje Istent, és az ember számára Isten mindabban, ami ott végbe megy, megfogható, megragadható legyen. Ezért Isten nem csak a szent sátrat rendelte el, később pedig nem csak azt rendelte el, hogy hova kell neki kőből készült templomot építeni, hanem az Isten elrendelte ezeknek a kultusz helyeknek a rendjét is, mert ez az ő háza. A templomban éppen ezért nem mehetett végbe akármi. Nem mehetett végbe akármi. Nem lehetett a legjobb, a legszeretőbb és a legpraktikusabb érvelés mentén sem változtatni a templom rendjén. Csak az történhetett a templomban, amire tőle felhatalmazása volt azoknak, akik felelősek voltak a templom rendjéért, mert az Isten tudta, hogy ez a rend fogja az embert az Istennel való kapcsolatában segíteni. Milyen felhatalmazása van Jézusnak, amelynél fogva ő ott cselekszik? Az az ő felhatalmazása, testvérek, hogy ő Isten fia. Az az ő felhatalmazása, hogy ő adott valamikor rendelkezést arra, hogy minek kell ebben a házban történnie, és most, amikor odalátogat, azt látja, hogy nem az történik. Az ő fölhatalmazásának az alapja az, amit róla mondtak az emberek, hogy ő Dávid fia. És ez alatt nem egy genetikus származást értettek pusztán, hanem azt értették, hogy ő az Isten fia. Ez a felhatalmazása Jézusnak arra nézve, amit cselekszik. És talán most már megértjük azt, hogy miért engedte Jézus, hogy úgy kísérjék őt Jeruzsálembe, néhány órával azelőtt, hogy itt jön az Isten fia, Dávid fia, a Messiás. Azért, mert Jézus azt akarta, hogy amit ő tesz, abban az emberek lássák meg azt, hogy ő a sajátjáért és a sajátjával cselekszik. Ő nem akart egyszerűen egy reformer vidéki rabbi lenni. Volt máskor is Jeruzsálembe, megtehette volna, hogy oda megy a templomba, aztán rendezkedik. És az emberek azt mondták volna, na, itt van ez az új hullámos názáreti rabbi. Aztán eldöntötték volna az emberek, hogy adnak-e neki hitelt vagy sem. De most Jézus egy nagy tömeg kíséretébe vonul fel, akik azt mondják róla, ami az igazság, te az Isten fia vagy, te szabadon cselekszel. És Jézus ennél fogva cselekszik is, mert ez a ház, ahogy ő mondja, az én házam. Ha azok, akik felelősek voltak ennek a háznak a rendjéért, nem cselekedtek, akkor most itt vagyok, és cselekszem én. Megkérdezhetjük, hogy mi a célja Jézusnak ezzel az egésszel. És erre is megválaszol Jézus, amikor azt mondja, hogy ez az én házam, az imádság háza. Azaz Jézus azt nyilatkozza, hogy ő helyre akarja állítani ennek a háznak a rendjét. Az a célja. Nem reformerkedni akar, nem még nagyobb feneket akar keríteni, vagy a kampányban egy olyan fogást akar, amivel ő még népszerűbb lesz, hanem ő helyre akar állítani valamit. Ez a ház az imádságnak a háza. Testvérek, az ima az Istennel való személyes kapcsolatnak a szimbóluma. Ez mindenhol így van a világon azóta is. Ha egy ember imádkozik, ha látunk egy embert, aki lehajtott fejjel és összetett kézzel áll, akkor tudjuk, hogy imádkozik. Ha nem is tudjuk, hogy kihez beszél, de azért azt tudjuk, hogy valamiféle kommunikációban van a láthatatlan világgal. Az ima, az egész folyamat egyfelől egy szimbólum, másfelől pedig gyakorlat is. Amikor az ember Istennel személyes kapcsolatra lép. Isten ezt várja és ezt emeli minden külsőség fölé, ott a templomban is. Hiába minden csillogás, hiába az áldozati állatok vére, hiába a harsonák hangja a jeruzsálemi templomban, hiába minden külsőség, ha az emberek szíve, akik oda érkeznek, nem nyílik meg személyesen Isten előtt. És most jól értsük meg, nem arról van szó, hogy Jézus azt nyilatkozná és azt cselekedné, hogy itt nem kell áldozati állatokat árusítani. Nem arról van szó, hogy Jézus azt mondaná, mindegy milyen pénz jöjjön az Isten házába, nem kell azt váltogatni. Sokkal inkább arról van szó, hogy Jézus azt teszi egyértelművé, hogy mindezeket nem az imádság helyén kell tenni. Jézus azt teszi egyértelművé, hogy a praktikum, a praktikus gondolkozás kiszorította a templomból a tartalmat. Az emberi kényelem szeretet, a kényelem szeretetet kiszolgáló üzlet szellem ránőtte magát a tartalomra. És ott, ahol az imádságnak kellett volna fölhangoznia a templomban, ott abban a csarnokban iszonyatos zsibongás, alkudozás, állatok röpködése, minden végbe ment. Följegyzik, hogy abban a csarnokban lehetőség volt arra, hogy a Jeruzsálembe érkező pogány származású emberek Istent megszólítsák. Lehetőség volt arra, hogy a zsidók imádkozzanak azokért a pogányokért, akik az ő Istenüket nem ismerik. Odáig be lehetett jönni a pogány embereknek is, a bűnös embereknek is. De mit diktált a praktikum? Az diktálta, hogy a pogányokért imádkozzunk. Nem kell annak akkora hely. Hogy a pogányok ide jöjjenek, nem kell annak akkora hely. Elég nekik kevesebb tér is. Különösen is érthetjük ezt, ha belegondolunk abba, hogy a pogány, sokisten hitű rómaiak uralkodtak ekkor Palesztína felett. Akik felé mindenféle gyűlölet volt a zsidóságban, és úgy gondolták, hogy a templomban ennek a pogányságnak nem kell teret adni. Csendet teremteni? Arra gondolni, hogy az Isten házában csend legyen? Hát sokkal fontosabb a rítus, nem? Hogy tesszük oda az állat nyakára a kést, hogy vágjuk el, hogy lobban föl a tűz. Minden sokkal érdekesebb ennél, nem fontos a csend. A cselekvés a fontos. Hogy én ott vagyok, megteszem, megnézem, részese vagyok, ez a fontos, semmi más. Jézus azonban megállítja ezt a folyamatot, és azt mondja, hogy ez a ház az imádságnak a háza. Az a hely, ahol az embernek személyes kapcsolatra kell lépnie az Istennel, mert az Isten is személyes kapcsolatot keres az emberrel. És itt mindennek ezt kell szolgálnia, ezért kell csendnek lennie. Mert a nagy forgatagban, az alkudozásban, a zsibvásárban az ember mindig magára figyel. De az ember nem figyel Istenre. Jézus emlékeztet, hogy az Isten háza nem ott veszti el az értelmét, amikor az emberek elhagyják ezt a házat, és nem keresik többé, hanem akkor veszti el Isten háza az értelmét, amikor nem találjuk már meg benne az Istent, és az Isten nem talál meg benne bennünket. Az Isten házának addig van értelme, testvérek, amíg személyes kapcsolatot jelent az ember és a teremtő Isten között. Jézus megmutatja azt, hogy van hatalma, van felhatalmazása, a ház az övé. Beszél arról, hogy ezt a hatalmat ő arra használja, hogy a templom Istentől rendelt célját és rendjét visszaállítsa, mert az ember így jut kapcsolatba Istennel, és amikor ezt megteszi, akkor megkérdezhetjük, hogy miért nincs ellenállás. Hát miért van az, hogy az emberek ott állnak bambán, és nem olvassuk azt, hogy a pénzváltók fölugrottak és lefogták volna Jézust? Vagy hogy a galambárusok megkötözték volna Jézust. Miért? Nem volt ez szabad? Dehogy nem. Szabad lett volna megcsinálni. Miért nem tették meg? Az egyetlen magyarázatunk, amit az evangéliumok föltárnak és elénk tárnak, testvérek, az, hogy Jézus Isten igéjével érvel. Isten szavát idézi, Isten kijelentését idézi Jézus, amelyet az ott lévő zsidóknak egy jó része valamikor már hallott, egy másik része meg ismert hivatalból. Jézus ennek akar érvényt szerezni. Nem arról van szó, hogy följött a názáreti rabbi, és szubjektíven ítélkezik az itt zajló dolgok felett, hanem Jézus egyértelművé teszi azt, hogy az ő ítéletes, az, amit végbe megy, az egy objektív ítélet. Annak az alapja Isten igéje, amit a zsidók ismernek, amiről ők azt tartják, hogy az Isten szava. És ez az isteni szó most megszólal Jézus szájából, erővel és hatalommal. És meg kell értsük azt, testvérek, hogy nincs ellenállás. Nincs ellenállás. Ez a szó ugyanaz a szó, amely megteremtette ezt a világot, és létrehozta a mi világunkat, és létrehozta a mi életünket is. És ebben a világban ennek a szónak nem tudott semmi ellenállni. Nem olvasunk arról a teremtés történetben, hogy a zsiráfok reklamáltak volna Jézusnál, hogy túl hosszú a nyakunk. Hát a teremtő szó megteremtette őket. És erővel és hatalommal létrehozta ezt a világot, amiben vagyunk. És amikor ez a szó, testvérek, amely a semmiből megszüli a valamit, a valóságot, a fizikai világot, amikor ugyanez a szó megszólal ott Jeruzsálemben, akkor az emberek nem tudnak ezzel a szóval mit tenni. Nincs appelláta, nincs ellenkezés. Ez a szó megtör mindent. Testvérek, azt gondolom, hogy ott akkor Izraelben, az egyházi életben egyre több lett a szubjektivitás. A korszellem diktált dolgokat, és az akkori felelősök engedtek a korszellemnek. De az ige, Isten igéje, Jézus szájában objektív mérce, útmutató és eligazító szó jelenre és jövőre egyaránt. És azt látjuk, hogy ez a szó megtöri a szíveket, belátást ad, megaláz, de ugyanakkor fel is emel. Újonnan szül, és ha kell, meg is újít. Testvérek, Jézus szavának nem lehet ellenállni, ha az őtől lejön. Olyan csoda ez, amely akkor ott végbe ment, és ennek vagyunk a tanúi, amikor ezt a történetet elolvassuk. Azonban, amikor Jézus véghez viszi ezt a csodát, megtisztítja a templomot, nem tudjuk ez a rend meddig állt fönt, és tanítja még néhány napon keresztül a zsidóságot, az ő tanító beszédeinek a végén, a 23. fejezetben, amikor a felelősökhöz szól, azt mondja nekik, egyszer eljön az idő, amikor pusztán hagyatik a ti házatok. Íme elhagyottá lesz a ti házatok. És Jézus világosan beszél arról, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy a tulajdonos elhagyja ezt a házat. Beszélt ezekben a beszédekben arról is, hogy a templom le fog romboltatni. De amit itt mond Jézus, az egy megelőző állapot. Az 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 állapot, hogy azt mondja Jézus, hogy a tulajdonos, aki a tartalmat adja annak, ami itt zajlik, elfordult tőletek. A ház itt marad, de pusztán, üres lesz. Nem lesz benne többé tartalom. Nem azt mondja Jézus, hogy nem fognak zajlani az evangéliumnak, vagy az áldozatok, hanem azt mondja Jézus, hogy el fog innen menni az Isten. Pusztán hagyja a ti házatokat. Az majd a ti házatok lesz. És annyi értéke lesz csak, amennyi a ti értéketek. Csak annyi erő lesz benne, amennyi a ti erőtök. És az egy puszta semmiség. Kedves testvérek, amikor ezt a történetet elolvassuk, akkor azt kell, hogy mondjam, ez a történet 2015-ben nekünk szól, templomlátogató embereknek elsősorban. Nekünk üzen. Lelkészeknek, presbitereknek és gyülekezeti tagoknak. És azt üzeni nekünk, testvérek, hogy a ház, és ebben benne van a mi templomunk is, benne van a mi egyházunk is, az az Isten tulajdona. Mi hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy a ház a miénk. Mi építjük, mi adakoztuk össze. Mi törvénykezünk itt. Hát ez a miénk. Jézus meg azt mondja, hogy a ház, az egyház, az övé. Nem mi építjük, nem mi adunk neki értelmet, hanem ő ad ennek értelmet. Azt mondja Jézus, hogy ennek a háznak azt kell szolgálnia. Úgy a templomépületnek, mint az egész egyháznak. Hogy az Istent közvetítsük ebben a világban, és az Istent elérhetővé legyen a világ számára. Erre való a templom, és erre való az egyház, nem másra. Hogy az Isten megtalálható legyen. Hogy az Istenről hírt adjunk azoknak, akik az Isten még nem ismerik. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy azért emlékeztet erre bennünket, mert mi hajlamosak vagyunk erről elfelejtkezni. Hajlamosak vagyunk arról elfelejtkezni, hogy a templom, az egyház, az imádság háza. Az a ház és az a hely, ahol személyes kapcsolatra léphetünk az Istennel, és ahol az Isten is személyes kapcsolatra akar velünk lépni. És itt mindennek, ami történik, akár az egyházban, akár a templomban, ezt kell szolgálnia. Ezt kell szolgálnia. Semminek nincs helye a templomban és az egyházban, ami az embereket nem segíti el Istenhez, és ami nem azt szolgálja, hogy az Isten üzenete, igéje elérjen az emberekhez. Jézus emlékeztet ma is bennünket, testvérek, arra, hogy az egyház és a templom nem ott veszti el az értelmét, amikor az emberek elhagyják. Mert az egyházban és a templomokban ez az emberek legnagyobb félelme. Hol vannak a fiatalok? Hol vannak a gyerekek? Hol lesznek a következő generációk? Nem fogunk-e kiürülni és elhagyottá válni? Jézus azt mondja, hogy a dolog nem itt veszti el az értelmét, hanem ott, amikor Isten többé nem található meg az egyházban. És ez mindig hamarabb következik be. Amikor az Isten szava elhallgat, vagy amikor az emberek számára, akik odajönnek a templomban, többé már nem az Isten a fontos. Testvérek, minden Isten tiszteleti liturgiát, minden egyházi alkalmat, ez kell, hogy meghatározzon. Hogy az Isten abban, amit elmondunk, abban, amit cselekszünk, megtalálható legyen. És az Isten tiszteletünk is akkor nyeri el az értelmét, ha úgy tudunk fölkelni és hazaindulni innen, hogy köszönöm, Uram, hogy te szóltál hozzám, és köszönöm, hogy én is szólhattam hozzád. Lehet, hogy soknak találjátok az egy percet a csendes imádságra, lehet, hogy bele is bólintunk időnként, pedig olyan kevés. Arra, hogy az Istennek elmondjuk, hogy szeretünk téged, hogy köszönöm a te szavadat, hogy köszönöm azt, hogy megtartottál, hogy köszönöm, hogy még mindig keresel engem. Az én házam az imádság háza, ahonnan akkor tudunk boldogan elmenni az Istennel volt találkozásunk, és ahova akkor tudunk boldogan érkezni, ha az Istennel akarunk találkozni ezen a helyen. Az egyház ma is addig áll védelem alatt, testvérek, amíg az igét tudja hirdetni. Mert amíg az Isten igéjét hirdetjük és azzal érvelünk, amíg ez az objektív mérce, amin mérünk dolgokat, addig Isten ereje van velünk. Aztán mihelyt szubjektívvá válik az ige magyarázat, szubjektívvé válik az itt létünk, akkor többé, testvérek, nincsen újonnan születés, nincs megtérés, akkor onnantól csak egy ház van, ahol összejövünk, hallgatunk, vagy éneklünk, szólunk, vagy egyszerűen csak hazamegyünk, és mindez a semmiért. Mindig Isten igéje mentén kell nekünk eligazodnunk, mert az az egyetlen objektív mérce. És ezért van az, hogyha valaki megkérdezi, hogy miért olyan a liturgia, amilyen, és miért nincs ebbe ez is, az is, amaz is, miért nem engedünk el fehér galambokat minden Isten tiszteleten, mert az is szép volna, hogy itt kirepülnek az ablakon, miért nem állítunk föl sörös hordókat, mert biztos a férfiak szívesen jönnének, ott az előtérben lennének sörös hordók, és kriglizhetnénk utána Isten tisztelet után. Hogy miért nem rendezünk itt be valami olyan színpadot, ahol vidám színdarabok mehetnének, vagy zenekarok játszhatnának, akkor erre azt mondjuk, testvérek, hogy Isten igéjén akarunk eligazodni. Annak az útmutatását keressük. És ebbe az irányba nem nagyon mutogat nekünk az Isten igéje semmit. Ezért nem akarjuk tenni. Isten népének veszte nem ott kezdődik, ahol kiürül a templom, hanem ott kezdődik, ahol az ige elveszti a súlyát, elveszti az értelmét, ahol úgy gondoljuk, hogy az Isten igéje kevés, már elmúlt az ő ereje, már nincs többé rá szükség. Jézus érvel, évszázados mondatokkal és kijelentésekkel, és az emberek meghajolnak ezelőtt. Ma is ezt teszi, de bennünket is emlékeztet. Mert nem olvassuk azt, ahogy mondtam, hogy Jézus ott maradt volna, és nap mint nap ezt megtette volna. Emlékeztet bennünket Jézus arra, hogy van felelősségünk. Ott azon a virágvasárnapon emlékeztette a papokat, a templomőrséget, az odamenő embereket, hogy ez a ti felelősségetek. Az Isten a kezetekbe adta ezt a dolgot, nektek kell megtenni. És ma is emlékeztet az Isten mindannyiunkat saját felelősségünkre, és erősít is bennünket. Vagy különben azt mondja, pusztán hagyatik a ti házatok. Megmaradhat a templom, lehet itt nép, csak ha az Isten elhallgat, akkor többé nincs értelme beszélni. Akkor nincs értelme többé idejönni. Testvérek, adja az Úr, hogy a mi házunk az Isten háza legyen. És az ő örök tartalmai töltsék meg ezt a házat, a mi egyházunkat is, a mi szívünket is, erre nyíljon a mi szomjúságunk alkalomról alkalomra, és adja az Úr, hogy jöjjünk ide azzal az elhatározással, hogy Uram, én ma szeretnék veled személyesen is kapcsolatra lépni, és kapcsolatba kerülni, itt is, ezen a helyen is. Vágyakozzunk az ő üzenetére, és vágyakozzunk arra is, és tegyük is ezt meg, hogy ő vele beszélgessünk. Amen. Gyertek testvérek, fennállva valljuk a mi hitünkről, a 392. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. A 392. dicséretünk első és negyedik versét, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Foglaljuk el helyünket testvérek, és elcsendesedve imádkozzunk. Köszönjük te neked, Úr Jézus Krisztus, hogy egyértelműsíted a dolgokat, és emlékeztesz bennünket is arra, hogy ez a ház is a te házad, ahol te akarsz szólni, és ahol nekünk elsősorban veled kell közösségre lépnünk. Köszönjük a te ígédet, amelyet adtál a mi kezünkbe is. Köszönjük te neked mindazokat, akik előttünk járva ezt hirdették nekünk, és könyörgünk is azért, hogy tégy bennünket is olyanokká, akik nem akarnak másról tudni ebben a világban, csak te rólad, az evangéliumról, az ígéről. Köszönjük neked azt a szabadságot, amelyben hirdethetjük a te ígédet. Köszönjük neked azt, hogy erősödhetünk hitünkben. És köszönjük te neked azt, hogy lehetőségünk van itt ezen a szép helyen is te hozzád imádkozni, te előtted megállni. Bocsáss meg nekünk, amikor ezeket a drága lehetőségeket nem arra használjuk, amire te adtad, amikor az elkülönített időt és helyet nem becsüljük arra, amire te számunkra ajándékoztad. Világosítsd meg a mi szívünket, és tégy bennünket hálássá azért, hogy veled találkozhatunk itt. Nyisd meg a szívünket az imádságra is, hogy készek legyünk minden időben veled személyesen is beszélgetni. Kérjük, hogy a te áldó szavadat, a te ígéret ne vonj meg tőlünk, hanem adjad, hogy amíg ez az épület itt áll, és emberek jönnek ide, addig ne maradjon ez az épület pusztán. A te kegyelmed és a te döntésed lehet ez. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket felelősségünkre. Kérünk, segíts is megállnunk egyen-egyenként mindannyiunknak ebben a felelősségben. Imádkozunk te hozzád mindenekért, Most könyörgünk különösképpen is a gyászolókért, akik megszomorodtak, akiket veszteségért, hogy emlékezzél meg róluk. És azzal az igével, amely teremtett, és amely el is szólított, most légy vigasztaló erőddel jelen az ő életükben. Nem csak azért a családért kérünk, aki az elmúlt héten ravatal mellett állt, hanem mindazokért, akiket az elmúlt héten veszteségért a repülőgép tragédiája nyomán. Emlékezzél meg azokról a családokról, akik talán egy emberben látnak most minden okot, és talán téged is okolnak. Könyörüljél meg rajtuk, hogy ebben a bánatukban, ebben a megtörtségükben mégis hozzád fordulhassanak. Küldjél közéjük olyanokat, akik hirdetik nekik az örök élet tiszta, egyszerű evangéliumát. Kérünk téged gyermekeinkért, népünkért, de egész egyházunkért, azért a küldetésért, amit nekünk adtál. Adjad, hogy szeressük a te igédet, ragaszkodjunk ahhoz, és hogy megértsük a te titkodat, amelyet igédben jelentették ki számunkra. Áld meg az elkövetkezendő hetünket, s adj nekünk boldog örömteli találkozásokat te veled, egymással és szeretteinkkel. Amen.